Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltárunk első versét fennállva. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Folytassuk az éneklést. A 236. dicséretet énekeljük, az első, a harmadik és az ötödik versét. A 236. énekünk első, harmadik és ötödik versét énekeljük. Így kezdődik, mindenek meg hallják és jól megtanulják. A mi Isten tiszteletünknek a megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a Jónás könyvéből. A Jónás könyvét válogatott részekkel fogom felolvasni, az egész könyvet elolvassuk, úgyhogy a gyülekezet leülve foglalja el a helyét. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amitaj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, majd Tarziszba készült. kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt, Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt, mély álomba merülve. De a hajós kapitány így szólt hozzá. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts itt Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el? Az emberek meg ezt mondogatták egymásnak. Gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik. Héber vagyok. Az Urat, a menny Istenét félem, aki a tengert és a szárazföldöt alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül. Mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki. Hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle. Mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik. Fogjátok meg és dobjátok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaevezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne vesztünk el emiatt az ember miatt. Ne terhelj bennünket ártatlan vér. Mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmat tettek az Úrnak. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás imádkozott Istenhez, az Úr pedig meghallgatta az ő imádságát. Az Úr igéje másodszor is így szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosva volt Istennek. 3 nap kellett a bejáráshoz. Elindult tehát Jónás befelé a városba egy napi járásra, és ezt hirdette. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, bőjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket. Az emberek és az állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak. Öltsön zsákruhát ember és állat. Kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszáll az Isten, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram! Gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghallom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte. Igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostról keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy még másnap hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, és a halált kívánta magának, ezt mondva: jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól: igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt: igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta: te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, más éjjelre pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12,000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között, és ott a sok állat is. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged ebben a melegben. Te látod, Urunk, hogy melegünk van, sok kínlódásunk van, ami a környezetünk adódik. De látod a szívünket, hogy mi eljöttünk hozzád, hogy mi a te igédre akarunk figyelni. És köszönjük neked Jónás próféta könyvét. Köszönjük neked ezt a rövid könyvet, amiből megláthatjuk, hogy hogyan is ment misszionálni Jónás. Hálásak vagyunk neked az elmúlt Isten tiszteletekért, ahol folyamatosan tanítasz bennünket a misszióról. Kérünk most azért, Urunk, hogy tedd áldottá a te igédet, hogy megérthessük, mit üzen számunkra ezen a történeten keresztül, a mai napon, az Isten tiszteleten. Kérünk azért, hogy vedd el a mi gondolatainkat, amelyek elterelnek tőled, a külső körülményekben, adj nekünk enyhülést, hogy tudjunk tényleg veled foglalkozni, Urunk. Így kérünk most, hogy áldj meg bennünket a te szent lelked által. Amen. Ige hirdetésre készülve a 161. dicséretünk első versét énekeljük. A 161. dicséretünk első verse így kezdődik: siess keresztjén lelki jót hallani. Hallgassátok meg Istennek igéjét az előbb felolvasott könyvből, a negyedik résznek a második versének a második felét olvasom. Te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Foglaljuk el a helyünket. Az elmúlt vasárnapokon arról volt szó, hogy milyen akadályai lehetnek a gyülekezeten belül a missziónak. A mai igében is példát mutat nekünk Isten, hogy mit is jelent a missziói küldetés valójában. Jónás próféta történetét a nagy hallal a világon mindenhol ismerik. Tudósok foglalkoztak hitelességének vizsgálatával, de arról keveset beszéltek, hogy Isten mit üzen ezen a történeten keresztül az embereknek. A központi üzenete pedig a következő. Isten népe önző módon hűtlenül végezte a missziós feladatát. Erre a hiányosságra figyelmeztette a zsidókat Jónás próféta történetén keresztül Isten. Izrael egyáltalán nem törődött más népekkel, csak önmagával abban a korban, amikor Jónást elküldte az Isten Ninivébe. Ismerkedjünk meg először az akkori korral, amikor a könyv íródott, és merjük párhuzamba állítani a mai korunkkal, a mai magyarországi helyzetünkkel. Második Jeroboám király uralkodása alatt újra elkezdődött Izrael fénykora, az északi országrész. Mivel elment az elnyomó nép, Asszíria. Visszakaptak területeket. Végre nem kellett idegen hatalomnak adót fizetni. Végre épülhetne a nép a romjaiból. De ehhez az újrakezdéshez hiányzik egy fontos alap. Az Istennel való szövetség. Második Jeroboám király és a vezetők nem hittel, nem az Istennel együttműködve kezdik el az ország újraszervezését. A látszólagos virágzás pedig hiába indul el, mert az Úr jelenléte nélkül semmit sem ér. Mivel az Istennel való szövetségüket nem újították meg, nem csoda, hogy az emberek egymás közti kapcsolata is megromlott. A hit szövetségében nem lehetett a másik embert kizsákmányolni. Óvta Isten a zsidókat attól, hogy valaki embertársa kárán más verejtékéből gazdagodjon meg. A hirtelen szabadság után Izraelre nem csak a hitetlenség, hanem az embertársak kihasználása, a szegények elnyomása lett a jellemző. Kialakult egy gazdag, hatalmi réteg, akikre a zsarnoki uralkodás lett a jellemző. Ezért küldte a prófétákat az Isten, hogy figyelmeztesse őket. Ha nem változtatnak a megszokott renden, újra visszaállítja az igát számukra, és küld egy újabb hódító népet, akik ugyanazok az asszírok lesznek, akiket először már elkergettek. Izrael nem tanult a bukásaiból. Nem akartak megtérni. Jónás pedig egy olyan próféta volt, aki nem a zsidó néphez küldetett. Ő neki Ninivébe kellett menni, mert Isten azt a népet akarta eleinte elpusztítani, és mielőtt ezt megtette volna, megadta az esélyt a megtérésre számukra. Ninive asszír hatalomhoz tartozott. Jónás tudta, hogy az a nép, ahová küldetett, már leigázta egyszer Izraelt, és később újra ők igázzák majd le, ahogy a próféta társai már hirdetik, amit Isten a zsidóknak előre kijelentett. Jónás dilemmája így érthetővé válik. Éppen csak szabadultak az igából, azáltal, hogy az ellenséges nép társadalma összeomlott. Erre ön menjen, és adjon nekik esélyt az újrakezdésre, az Istenben való megtérésre. Vajon erősebb volt a nacionalizmusa Jónásnak a küldetés tudatánál? Nem tudjuk. Csak azt, hogy Isten szólt, ő pedig nem engedelmeskedett. Így került a hal gyomrába, ahol kiford benne a nehézségektől az engedelmesség. Elment Ninivébe, és az ottani nép megtért. Erre ő megsértődött. Vajon milyen keresztény gyülekezet vagyunk? Olyan, mint Jónás. Mindenféle okunk van arra, hogy miért ne végezzük a szolgálatot, miért ne menjünk a ránk bízott üzenettel az emberekhez. Beszélünk a körülményekről, a politikai, gazdasági helyzetünkről. Legalább addig sem tűnik fel, hogy nem azt az isteni küldetést végezzük. Takargatjuk, hogy nincs kedvünk a misszióhoz. Jónás ugyanezt tette. Menekült. Aztán meg egy bokrot hozott, és vitázott az Istennel. Mintha az urat be lehetne csapni, és el lehetne terelni a figyelmet a saját vétkeinkről, egy bokorral, egy másik emberrel. Isten pedig pont ezt a bokrot használja föl a tanításra. Jónás megérti, hogy valóban eltorzult a gondolkodás módja. Isten csak ennyit kérdez tőle. Jónás, te szánod a tönkrement bokrot? Hiszen semmit sem tettél érte, nem fáradtál, nem gondoztad. Egyszerűen csak lett, és élvezted annak a gyümölcsét. A ninivei embereket nem szánod. Miért fontosabb egy bokor, mint több ezer ember élete? Jónás rádöbben, azért fontosabb, mert a saját kényelme az, ami számít. Fontosabb volt számára az árnyék, mint a hitetlen, elkárhozó emberek sorsa. Szomorú, hogy ez nem csak a profétára volt jellemző, hanem az egész korabeli zsidó népre. A misszió küldetés. Isten választ ki embereket arra, hogy tolmácsolják az ő akaratát, mondani valóját másoknak. Az Úr munkája ez. Szolgáinak bölcsességet, szavakat ad, biztosítja a feltételeket a küldetéshez. Gondoljunk bele, Jónásnak egy hal gyomra lett a közlekedési eszköze vissza Ninivébe. Emberi szempontból a misszió pedig teherhordozás. Jónás is cipelte a saját terheit. Idegen, ellenséges város, semmilyen nem volt, kiszolgáltatott. Lemondott az otthon kényelméről, a biztos jólétről. A misszió anyagi szempontból is teherhordozás, áldozat. Adni Istennek a céljaira. Lemondani valami sajátról, saját vágyat feláldozni a többi emberért. Itt kezdődik el a misszió. Ezt nem lehet erőszakra megtenni. Erre az ember csak hálából, Isten iránti hűségből és szeretetből képes. Mi a csoda a próféta történetében? Emberileg nézve Jónás teljesen elront mindent. Hűtlenül végezte el a missziós feladatát. A próféta szíve háborog. Elégedetlenkedik, miközben végzi a rábízott munkát. De Isten a hűtlen prófétán keresztül hűséges maradt a hitetlenekhez. Ebből láthatjuk, hogy az emberi gyengeség, engedetlenség ellenére az Úr megvalósítja a terveit. Nem Jónáson múlott a niniveiek megtérése. Ő lehetett nacionalista, érezhetett szeretetlenséget, önző vágyakat. Isten mindezek ellenére kimunkálta, hogy az ő üzenete eljusson a kárhozatba rohanó néphez. Remélem, ebből nem azt vonjuk le, hogy ó, akkor nyugodt lehetek, nélkülem is elboldogul Isten. Valóban, nélküled is el tudna boldogulni. De Istennek tetszett, hogy az ő üzenetét az emberekre bízza, és inkább kimunkálja bennünk a félelmek és a lustaság ellenére az engedelmességet bennünk, csak hogy vigyük az ő üzenetét. Szeretnék egy erdélyi orvos családról pár szót mondani, hogyan jutottak ki Indiába, hogy szolgáljanak. Erdélyi Dániel gyerekgyógyász szakorvos, karácsonykor volt 35 éves, felesége Erdélynél falusi Ágnes radiológus. 96-ban jártak először Indiában. 6 éves orvostan hallgatóként 10 hetet töltött egy lepramissziós kórházban, és ott megismerkedett egy indiai orvossal, egy indiai keresztény missziós szervezet kórházában. Ez az orvos hívta meg az erdélyi házaspárt magukhoz dolgozni. Indiában nincs egészségbiztosítás, ez a missziós szervezet főleg brit keresztények támogatásával kezdeményezésen, kedvezményes áron, alkalmanként ingyen gyógyít indiai szegényeket, akik az orvosi ellátást máshol nem tudnák megfizetni. A következő kérdésekre így válaszolt a házaspár. Amikor meghívtak benneteket Indiába, gondolom nem egyből mondta azt a család valamennyi tagja, hogy hurrá, megyünk. Kinek mennyi időbe telt, amíg megbarátkozott a kimenetel gondolatával? Vagy úgy is fogalmazhatok, kinek mikorra sikerült megharcolnia, hogy igen, valóban ez az Isten akarata. 11 éve, mióta orvostan hallgatóként egyszer Indiába jártam, egy lepramissziós kórházban, forgatom magamba azóta a gondolatot, hogy vissza kéne térni. Amíg feleségemmel mind a ketten szakvizsga előtt voltunk, nem volt realitás ennek az ötletnek, de az utóbbi 2 évben egyre többet gondoltam a régi elhatározásra. Amikor Júni régi barátom, az itteni kórház vezetője 2006 márciusában telefonon konkrétan megkért, hogy jöjjünk segíteni, nagy vívódásba kezdtem. Imádkoztam. Gondolkodtam sokat, és körülbelül 2 hónapon belül jutottam el arra a meggyőződésre, hogy ez a feladatunk. Felesége. Még zsenge orvostan hallgató korunkban beszéltünk arról, hogy valamikor a pályafutásunk során el kéne menni egy 3. világbeli kórházba. Tudtuk, hogy ennek akkor van értelme, amikor szakmailag már van némi tapasztalatunk, de még elég rugalmasak vagyunk elviselni egy ilyen jellegű változást. Néhány hónapra az indiai meghívás után, június végén kiderült, hogy terhes vagyok. Ez azt jelentette, hogy 2007 tavaszától otthon leszek gyesen, és még szülés előtt kell szakvizsgáznom. Ekkor kezdett el győzködni Dani, hogy itt van a megfelelő pillanat, hogy kiutazzunk. Első reakcióm az volt, hogy ugye nem gondolja komolyan, hogy egy pár hónapos babával Indiába fogok menni. Egész nyáron át erről beszélgettünk, sokszor kérdeztük Istent, és kifogadtuk a hasonló helyeken járt barátainkat is. Nehezen tudtam döntésre jutni. Miután eldönt bennünk, hogy mennénk, sokszor a srácokkal együtt is kértük Istent az esti imádságban, hogy ha ez a terv tényleg tőle jön, akkor teljesülhessen a rengeteg előfeltétel. Sikeres szakvizsga, egészséges kis testvér, indiai vízum, megfelelő mennyiségű támogatás, ami szükséges a kimenetelünkhöz. Gondolom, amikor az ember meghoz egy ilyen döntést, nem csak egyetlen motivációja hajtja. Mi volt a legerősebb? Kérdezte az interjúban. Dani, a férj, nagyon bántott, hogy annak ellenére, hogy korábban volt alkalmam látni, hogy mekkora a szegénység Indiában, alig segítünk valamit, önzően élünk a magunk gazdagságában. Folyamatosan zavart a tudat, hogy több 10 millió forintos kutatási projekten dolgozom, miközben máshol 100 forintokból emberéleteket lehetne menteni. Juniék példája is parázs volt a fejemen, mert ők nagy anyagi, életszínvonalbeli és szakmai hátralépést vállaltak, amikor idejöttek dolgozni a fejlett Dél-Indiából. Régóta tervezgettem azt is, hogy Nagy-Britanniába menjünk majd dolgozni 2 évre, hogy ott kapjak továbbképzést, és hogy keressünk pénzt a saját házunk felújításához. Közben meg úgy éreztem magam, mint Jónás, mielőtt felszállt a Tarzuszba menő hajóra. Úgy láttam, hogy családdal együtt is megszervezhető az indiai munka, és az a gondolat, hogy aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak, folyamatosan ott duruzsolt a fülemben. Azt hiszem, hogy elég élő példa, ők kint dolgoznak azóta is, magyar adományokat is kaptak, és tényleg élik az életüket Isten dicsőségére Indiában. Lemondtak arról, hogy itt, Magyarországon, adott esetben Romániában jól éljenek. Mindez csupán csak azért, hogy az Istennek engedelmeskedjenek. Gondolkozzunk el azon, hogy nem vagyunk-e olyanok, mint az akkor zsidó emberek, akiknek arra lett volna szükségük, hogy az Istennel való szövetségüket megújítsák, és így az embertársaik felé is igazságosabban, becsületesebben, önzetlenebből viselkedjenek. Mert a kettő összefügg. Amíg az ember nem rendezi az Istennel a kapcsolatát, addig nem képes az embertársaival sem jól együtt élni. Ebből egy igen törvénykező következtetést lehet levonni. Ha a mi gyülekezetünkben az ember embernek farkasa, ha a mi gyülekezetünk olyan, ahol nem számít, hogy üresen maradnak a székek, ahol szeretetlenül személyválogatás folyik, akkor megromlott az egész gyülekezet szövetsége az Istennel. És megújulásra van szükségünk. Nem egy embernek, nem valakinek a gyülekezetből, hanem a gyülekezetnek. Mert ott, ahol Isten lelke munkálkodik, a konfliktusok közelebb hozzák egymáshoz az embereket a megbékélésben. Mert ott, ahol Isten lelke munkálkodik, ott növekszik a gyülekezet. Ha ennek ellenkezőjére látunk jeleket, akkor tegyünk úgy, mint a ninivéiek. Bűnbánatot tartottak, még a király is, azért, hogy új életet nyerhessenek Isten kegyelméből. Mert ahogy Jónás mondta, te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Isten nem akarja a bűnös ember, az engedetlen gyülekezet halálát, hanem azt akarja, hogy Jézus Krisztusban való hitázzal újjászülessen és éljen. Az rajtunk múlik, hogy akarjuk-e az Istennel való szövetségünket megújítani, vagy valaki vállalja a missziói küldetését, és elindul elvégezni azt, amit Isten akar ebben a gyülekezetben. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy az évek folyamán mennyi minden elhangzott gyülekezeti tagok szájából, a mi szánkból. Te látod, Urunk, hogy hányszor panaszkodtunk neked mindenféle sérelmeink, bántalmaink miatt, amit adott esetben itt szedtünk össze a gyülekezetben. Kérünk most, Urunk, azért, hogy munkáld ki bennünk a megújulást, hogy újra szeretettel tudjunk egymásra nézni, hogy újra tudjunk benned reménykedni, add, hogy a szövetség, az újjászületés megtörténjen újra és újra a gyülekezet életében. Engedd, hogy oda tudjunk fordulni hozzád, így, mint budaörsi gyülekezet, és mutass nekünk utat, hogy merre menjünk a misszió terén. Kérünk azért, hogy ahogy Jónást vezetted, úgy vezess bennünket is, még akkor is, hogyha csetlünk, botlunk, ha sokszor szeretetlenül bánunk egymással, ha marakodunk, ha kifogásokat találunk. Urunk, te látod, hogy mennyire más a mi szívünk, hogy mennyire eltér a mi saját vágyunk a te akaratodtól. Bocsásd meg ezeket a bűnös vágyakat, hogy mi a saját jólétünkben, a saját körülményeinkben megelégedve nem fájlaljuk a sok millió ember elvesztét. Urunk, bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg, hogy nem tudunk sírni, amikor siratni kéne budaörsöt, az elkárhozott emberek miatt. Bocsásd meg, amikor nem tudunk kiállni az utcákra, és nem vagyunk elég bátrak hirdetni, hogy térjenek meg, mert nincs elég erőnk és bátorságunk. Bocsásd meg, hogy nincs meg bennünk a hit mindehhez. Kérünk most azért, Urunk, hogy te újíts meg bennünket, te adj nekünk új és tiszta szíved, amely csak rád tekint, és úgy, ahogy Jónás, beleáll a munkába, és elvégzi azt a missziót, amit el kell végeznünk. Kérünk most azért, Urunk, hogy te légy velünk a hétköznapokban, munkálkodj szent lelked által a szívünkbe, hogy megtaláljuk egyen-egyenként, kinek mi a szolgálata, kinek mi a feladata, mindebben az egész kerek tervben, a gyülekezet életében, a misszióban. Mennyei édesatyánk, kérünk most a gyülekezetért, a presbiterekért, lelkészekért. Kérünk azért, hogy te adj bölcsességet a vezetőknek, hogy megtalálják azt az utat, amelyen járnia kell a gyülekezetnek. Hozzád fordulunk, Urunk, úgy, ahogy a niniveiek. Nincs másunk, csak te vagy egyedül, aki megtarthat bennünket a pusztulástól. Kérünk most azért, hogy te teremts anyagi feltételeket, te teremts emberi erőt ott, ahol nincsen, hogy tényleg a te dicsőségedre tudjon élni ez a gyülekezet. Amen. Imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A 396. énekünket énekeljük első versével. A 396. énekünk így kezdődik. Ébredj bizonságtévő lélek. hallgassuk meg a hirdetéseket. A jövő héten is lesznek alkalmak. A kurzuszáró keresztkérdés kurzuszáró alkalma most hétfőn lesz 6 órától. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz. Csütörtökön biblia óra lesz 6 órától. Az ifjúság pedig majd eldönti, hogy jön-e vagy nem. Presbiterek maradjanak az Isten tisztelet után egy megbeszélésre. Hirdetem a csendes hetet. A július 7-től 13-áig tartó csendes hetünkre várunk mindenkit sok szeretettel, és most már tájékoztatók is vannak hátul kihelyezve a kijáratnál arról, hogy részletesebb információt is kapjunk a hétről. A héten volt temetés is. Eltemettük Guba Mihályné Pintér Herminát, aki 1914-ben született Budapesten, és 2008-ban halt meg Budaörsön. Befejezésül énekeljük a 396. dicséretünket végig, a második és a harmadik versét, a harmadik versét áldásvétel előtt fennállva. Második verse így kezdődik, ó, bárha lángot fellobogna. Fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.